Újsághírek az 1840-es évekből. Regélő pesti divatlap, 1842. szeptember 29-e. Legújabb divatok. A püspikék, zárójelben kamály, napról napra nagyobb uraságot gyakorolnak. E spanyol idomú köpenyke a legváltozatosabb alakban és kelmékből viseltetik. A legújabbak hosszúk, finom selyemfilterből, fehér vagy zöld csíkokkal bélyegezve, és gyönyörű rojtokkal díszítvék. Aki eredeti akar lenni, a püspike csíkjaiban különféle színeket visel. Aki elegáns kíván lenni, egészen fehéren viseli. Ki egyszerűn és kényelmesen akarja hordani, feketéből veszi ezt. Regélő pesti divatlap, 1844. január 4-e. Legelőször is azon csinos, kedves kis magyar fejkötőket kell említenünk, miket éppen a magyar bélyegük miatt örömmel vettünk észre, különösen nemzeti színházunkban lelkes hölgyeink által mindinkább divatoztatni. Kedves kis miniatűrje ez a taréjos fejkötőnek, felette módosan idomítva egy finomabb, újabb ízléshez. Vannak fehérek is, feketék is, többnyire mindkét oldalon egy virággal. Ismét új tanúja, hogy a pesti hölgyvilág, mit már többször bebizonyított, nem vak majmolója Párizsnak, de maga is tud teremteni. Az igen keleties típusú és ízletes kaftánok is eleinte csak gyéren, de napról napra szaporodva tünedeznek fel utcáinkon. Selyemből is, bársonyból is viseltetnek. A magyarabb szellemű hölgyek zsinorzattal ékítik fel. Részünkről már csak e keleties kinézéséért is elébe tesszük ez igen csinos felruhát a Krispinnek, szintúgy, mint a püspikén. Budapesti híradó, 1844. augusztus 27-e. Furcsa titkocskának jutottunk nyomába. Egy hölgyecske 20 forintot kapott férjétől ruhára. Mert hiszen csak a férj becsülete növekszik, ha kedves hitvese a korszellem szerint öltözködik. Ezen ármányos korszellem azonban kevés tekintettel szokott a boldog férjek gyakran boldogtalan erszénye iránt viseltetni. És ezért 20 forintos ruhával nem igen elégszik meg. A férj becsületét növeszteni akaró hölgyecske tehát egyik karperecét eladá 30 forinton, és szép 50 forintos ruhát vásárlott. A szerencsés férj pedig azonnal siete elvesztett karperec című hirdetést közleni a hírlapok útján. És nem csak a beiktatási díjt fizette meg, hanem néhány nap múlva még új karperecét is vásárlott vigasztalhatatlan hitveskéjének, és nem győzi neje szerénységét dicsérni, melynél fogva 20 forintos ruhával is megelégszik.
Köszönjük szépen. Először egy lábjegyzetet fűzünk hozzá. Csilla, mi az a püspike? Ez egy reformkori szöveggel, szöveg megértéssel, vagy művelt olvasóhallgató számára azért van nagy kihívást nem jelent, ugyanakkor egy speciális nehézség, hogy még mindig folyamatban van a nyelvújítás. Tehát sem korábban nem létezett, és később nem meggyökeresedő szavak azért rendre előfordulnak reformkori szövegekbe, tehát azért szükség van olykor lábjegyzetekre. Például ez a püspike, ami az első idézet, első szavai között szerepelt. Mihez?
A 30-as és a 40-es években is nagyon kedvelik a hölgyek ezt a felső testet takaró kis, hát ugye mantilláknak, vagy, palottoknak, kis kabátkáknak is nevezhetnék őket, de igazából nem bújtak bele az ujjába leggyakrabban. Ugye ennek az elődje a válkendő, a fichu, ugye, amit a francia divat honosít meg, és nagyon sokfélével találkozunk a korszakban. Ez a püspikének nevezett ruhadarab, ez az ábrázolásokból és a forrásokból úgy tűnik a számunkra, hogy ez abban volt különleges, hogy mai szóhasználattal ilyen kapucnis volt. Tehát, hogy a fejet is be lehetett borítani. Valószínűleg az elnevezés az az egyházi ruhákhoz való hasonlóságból ered. Tehát, hogy egy kapucnis ruhadarab volt, amely az egyházi ornátus gallériához hasonlóan itt a vállat is befette. Ugye a 40-es években már nem széles a ruhának a válla, tehát hogy nincsenek már ezek a balon ujjak, meg ürücomb ujjak, sonka ujjak, tehát ezek a 40-es évekre azért elég szépen eltűnnek, de továbbra is kedveltek ezek a ruhadarabok, amelyekkel ugye, tehát hogy ki lehet menni az utcára, tehát hogy még egy réteget képeznek, és nem nagyon csinosak. Lehet például csipkés is, ahogy a leírásban hallottuk, vagy csíkos, tehát elég változatosan, és nem olyan nagy anyagi befektetéssel lehet divatossá tenni a megjelenést, tehát nem kell egy egész ruhát vásárolni, kevesebb az anyagköltség, hogyha csak itt a felső testet díszítik ilyen különböző elemekkel. Tehát ez a püspike, ez valószínűleg ez egy ilyen kapucnis megoldás volt.
Köszönöm szépen a lábjegyzetet, és most vissza a főszöveghez. Ja, ennek az estnek két fő hívó szava van, amiknek van köze egymáshoz, de mégis nagyon másfajta tartalmat tulajdoníthatunk neki. Az egyik általában az öltözet viselet kérdése, és a másik ilyen hívó szó a divat. Itt az elhangzott szövegekben is a divat az hangsúlyosan jelent meg. Ennek ellenére a beszélgetés első részében úgy egyeztünk meg, hogy inkább általában az öltözetről beszélünk, tehát a ruhákról, mint tárgyakról. A divathoz, a mai szóhasználatban óhatatlanul hozzátartozik a változás, méghozzá a gyors változás, a mulandóság. Tehát ezek a szövegek, amiket hallottunk, és amik a divatot már mint közkeletű, mint magától értetődő fogalmat használnak. Valójában ezek legalábbis Magyarországon, a korban meglehetősen újdonságként hatnak, vagy szóval újonnan csengenek, hiszen korábbi korok öltözködési szokásaival kapcsolatban a divat szónak meglehetősen csekély jelentősége volt. És az ebben a korban élők túlnyomó része számára a divat csekély szerepet, tehát öltözködésében a divat csekély szerepet játszik. Tulajdonképpen ezeknek az elhangzott szövegeknek ki lehet az alanya? Tehát ugye ezek jellemzően egy általános alanyt használnak, hogy mit viselnek, hölgyeink mit viselnek, a divat kiket érint meg. Először most tényleg csak ilyen rövid meghatározásként, hogy ebben a korban kik követik ezt, és aztán maradjunk egyelőre annál a túlnyomó többségnél. Ezen a szigeten, a modernizációnak ezen a szigetén kívül van.
Ugye eleve a divatlevelek, divattudósításoknak a hangvétel az mindig általánosságra törekszik. Ez nem csak a reformkornak a sajátja volt, hanem ez mind a mai napig így van. És emiatt érdemes rá ezekre a divatlevelekre, ezekre a ruhadarabokra, színekre ilyen repertoárként tekinteni, hogy mindenki kiszemezte magának, amihez hozzáfért. Színben, szabásban, stb. Persze, hogyha a divatlapoknak az előfizetőit nézzük, vagy ezeket a ruhakölteményeket a kifinomult részletekkel, akkor persze a középosztályra vagy a felső középosztályra asszociálhatunk, de azért ez szélesebb kört is érintett. Például, hogyha a korabeli íróknak a különféle városi típusokról szóló szövegeit olvassuk, akkor megjelennek a boltos segédek, akik vasárnap kinyalják magukat, mint az arszlánok, a korabeli divatfik, és megpróbálnak a divatképek mintájára elegánsan kicsitni magukat. Tehát a maga hatása szélesebb, persze maga a divatnak a fogyasztása az osztályonként vagy csoportonként az különböző.
Városi közép és felső középosztály, és esetleg valamilyen felső osztályok a címzetjei, amik, hogyha statisztikát néznénk erről, akkor ezek a korabeli Magyarország lakosságának elenyésző, 1-2%-ban, vagy lehet, 10%-ban kifejezhető részét alkotják. Mi jellemzi egyébként az öltözködés, szóval milyen általános jellemzőket lehetne elmondani ezen a modernizációs szigeten kívüli túlnyomó többségről? Most nem úgy értem a kérdést, hogy azt meséltek el, hogy mit hordtak, hiszen ez az előjáték során elhangzott, hogy ez rendkívül differenciált társadalmi rétegenként, etnikumonként, akár tájegységenként, stb. Mi jellemzi a ruhákhoz, ruhadarabokhoz, mint tárgyakhoz való viszony?
Hát alapvetően fontos, hogy ezek a ruhák, ezek hosszú távra készülnek. Tehát amikor elkészítik őket, akkor a választást nagyban befolyásolja az, hogy ez sokáig hordható legyen ez a ruha. Tehát például a visszaemlékezésekből, emlékiratokból tudjuk, hogy a 30-as, 40-es években az gyakran előfordult, hogy egy báli ruhát akár 5-6-szor is viseltek, és akkor az történt, hogy a lányok, asszonyok szépen otthon átalakítgatták, egy kicsit felfrissítették ezeket a báli ruhákat, akár kis szallagcsokrokkal, művirágokkal, kis csifkerátétekkel, tehát ezt ilyen otthon, ilyen szép takarékosan megoldották. Összességében jellemző az, hogy a 18. század után, tehát a 18. században az urak is nagyon színesen öltözködnek, tehát ilyen meglepően tarkán és virághímzésekkel díszített ruhákat is találunk, természetesen az arisztokrácia és a felsőbb rétegek köreiben, de ugye ez valamennyire le is szivárog az alsóbb osztályokhoz, tehát az urak is színesen öltöznek, de ez a 19. századra megváltozik. Tehát az angol szabóság és az angol hatások lesznek a meghatározóak a férfiak öltözködésében. Ez azt jelenti, hogy sokkal elegánsabb lesz, és olyan időtlenebb, a sötét színeket helyezik majd előtérbe. Tehát sokkal inkább tartósabb ruházat alakul ki, amely nem szolgálja már annyira a divatnak a követését. Mert ugye a férfi ideál az ezt testesíti meg, hogy a férfi az a családnak az alapköve, ő nyújtja a biztonságot, a megfelelő jövedelmet, ő a családnak a feje, ő a stabilitást, a változatlanságot jelképezi. Aki követheti a divatot, az a családnak a hölgy tagjai, és elsősorban a feleség, akinek ugye feladata is, hogy reprezentáljon. Tehát, hogy a szövegben is volt erre utalás, hogy ez a férfinek is dicsőség, hogyha az asszony csinosan az adottságainak és a változó divatnak megfelelően öltözködik. Természetesen a nagyon gyors és látványos divatkövetés azért visszatetsző a kortársak szemében is, tehát az is kerülendő. De alapvetően ugye a férfi ruházat kiválasztásánál, például az anyagoknak a kiválasztásánál ott ez a tartóság, ez nagyon fontos szerepet játszik, különösen a vidéki, kevésbé nagyobb jövedelmekkel rendelkező családok esetében, és itt előtérbe kerül még mindig a posztó, mint ugye nagyon kedvelt, és koráig, sokáig csak ez az egyetlen hozzáférhető gyapjú szövet állt rendelkezésre, és ugye azt is megjegyzik, hogy ezek a régi posztók, ezek olyan tartósak, hogy az egész család kihal, de ezek még mindig nem vásnak el, ezek a régi, nagyon jó minőségű posztok, tehát egy egész család több nemzedéket tudja ezeket hordani. Tehát itt is ez a változatlanság, ez az állandóság, ez megfigyelhető. Ahol az urak egy kicsit követhetik a divatot, vagy színesebben öltözködhetnek, azok a kiegészítők. Például a mellények, a nyakkendők, esetleg a hölgyek által készített kisebb kiegészítők, tehát a családnak a hölgytagjai szívesen foglalatoskodtak azzal, hogy például pénztartókat vagy nadrágtartókat hímezzenek a család férfi tagjai számára. És itt ezek a színek, ezek a változatos minták, ezeknél a kiegészítőknél jelenhettek meg az uraknak az öltözködésében. Tehát ez a stabilitás, a tartóság, az időtlenség, az fontos volt. A hölgyek esetében ott a divatkövetés azért bizonyos esetekben és bizonyos módon azért kívánatos is volt.
Ha hosszú életűek a ruhák, akkor mondhatjuk azt is, hogy már élettörténet is tartozik. Mit jelenthet ez? Tehát milyen életútja van ebben a fogyasztói társadalom előtti világban egy ruhadarabnak?
Így van, ahogy szó esett róla, hogy más mennyiségekről beszélünk a mai viszonyokhoz képest. A reformkorra levetítve ugye néhány darab, vagy jóval kevesebb, nem tudom, ruhával gazdálkodtak az emberek, és hogyha már azt mondjuk, hogy gazdálkodunk, igazából a ruhák bizonyos szempontból a vagyontárgyaknak is minősültek. Például Petőfi Sándor esetében, hogy egy konkrét példát hozzak, fedezetként szolgáltak az ő ruhái a kecskeméti szállásadó nőjének, amikor nem tudta kifizetni a kosztot és a kvártét vándorszínész korában, akkor letétben ott hagyta nála a trikóját, a csizmáját, egy kis tükröt, két mellényt, meg két fehér ruhát, tehát a zálogként ott maradt Vargánénál, mert így hívták a szállásadó nőt, amíg nem fizeti ki az adósságát. Tehát itt jelen esetben gyakorlatilag tényleg egy ilyen fedezetként, anyagi fedezetként szolgált az ő ruhatára. Másfelől pedig a ruháknak a vándorlását figyelhetjük meg, például az értelmiségiek vagy a fiatal költők, írók esetében, hogy egy ruhadarab vándorol emberről emberre, kölcsönadják egymásnak. Például Vahot Sándor, egy fiatal költő volt, Pozsonyból írta a barátjának, Erdély Jánosnak, aki akkor éppen Pesten tartózkodott, hogy nagyon köszöni a köpenyt, amit kölcsön kapott tőle, és hogy elnézését kérte, hogy olyan késve küldi vissza, de már felrakta a gőzhajóra, úgyhogy reméli majd Pesten rendben fel tudja venni Erdély az ő köpenyét. De, és erre számtalan más ilyen konkrét példát is lehet mondani. De szóval, hogy egy harmadik aspektust is felvillancsak, az pedig Vahot Sándorné, az előbb említett költőnek a felesége, Csapó Mária, aki amikor megismerkedett férjével egy ünnepségen, és egymásban szerettek, akkor azt a világos kék ruhát, amit azon az alkalmon viselt, azt megőrizte emlékként, még akkor is, amikor már nem hordta, és mint egy ilyen családi relikviaként eltette a szekrénybe, de egyik költözés során ez elkallódott sajnos, és ez nagy fájdalommal vette tudomásul. Úgyhogy ez lehet egy családi emlék is, egy kegyelet, egyfajta emléktárgy.
Csilla is hivatkozott már emlékiratokra, és hirtelen eszembe jutott Gyürki Antalnak az 54 év Hont vármegye történetéből című reformkori vidéki nemesi milliőre részleteiben visszaemlékező emlékiratban jegyzi meg, hogy itt a 48 előtti évtizedekben egy nagyon tekintélyes és jó módú, magas presztízsű nemes ember is, tehát két-három rendbeli ruhával teljesen jól elboldogult, tehát kellett egy ünnepi díszmagyar jellegű, amivel a vármegyei ülésre elment, és azon kívül még egy váltást, természetesen itt a felső ruházatról van szó. Ehhez a vándorúthoz még, illetve az élettörténethez még Nem, ugye Zsolt barátok közötti, vagy, tehát mondjuk azonos státuszúak közötti cserékről beszélt. Ami ennél sokkal gyakoribb és sokkal tipikusabb, a ruháknak az útja lefelé. Akár családon belül is, tehát úgy, hogy tehát olyan értelemben is lefelé, hogy esetleg még ugyanazoknál a használóknál marad, csak a ruhának a presztízse kezd el megváltozni. Ez egy báli ruha anyagából esetleg egy hétköznapi utcai vagy társasági ruha lesz, majd mikor már az is túl akként is megkopik, akkor pedig házi ruha, amit aztán lehet, hogy továbbadnak azzal, hogy majd át fogja alakítani a saját céljaira a szobalánynak. És onnan még tovább kikerülhet. Már a reformkorban is, de aztán, hogy Budapestnél maradunk, különösen a század második felében a dualizmus idején hatalmas üzletág a használt ruhakereskedés, tehát a handlék, az ócska ruhák, tehát nem dobnak ki ruhát, amíg a legkisebb értéket képviselik is, addig ekként tekintenek rá, tehát eszembe jutott a készülődés közben, hogy két múzeumi szakemberrel fogok beszélgetni, tehát akik a tárgyakat őrzik, akik tárgy közelben vannak, hogy mondjuk egy 19. századi ruha gyűjtemények, tehát múzeumi gyűjtemények kapcsán megfogható-e ez a hosszú életciklus, tehát hogy egy ruhát, tehát textileket addig használják, amíg valamire lehet használni, tehát ez jelent egy külön nehézséget a gyűjtés szempontjából.
Mielőtt rátérnék a konkrét ruháknak a bemutatására, amit erre a példára szeretnék mutatni, ugye a ruha életciklusához hadd kapcsolódjak még annyiban, hogy ugye ezeket a jó minőségű szövet kabátokat, ugye először, hogyha megkopott, akkor kifordították, és ugye mondjuk a családfőnek a jó minőségű netán angol szövet ruhája volt, akkor megörökölték szépen a gyerekek, és később ugye értékesíteni is lehetett. És ez a későbbi forrás, de a Andrássy Gyula családjánál dolgozó, tehát nevelőnőként dolgozó Mary Elizabeth Stevens ugye a családjának hazaírta a leveleit, és megtartotta a család ezeket a leveleket, és ki is adták őket, magyarul is olvasható, és ő például nagyon csodálkozva említi meg, hogy ugye Andrássy Katinka is, aki ugye egyértelműen a hazai elitnek a tagja, hogy ezeket a már általa nem használt ruhákat, ezeket eladja. Tehát, hogy még az elitnél is ez a fajta belátás és takarékosság ugye nagyon jól érvényesül, és ugye ez az 1860-as évek. Később pedig azzal találkozunk, hogy az Illemtam könyvek is megemlékeznek arról, hogy hogyan lehet felhasználni a ruhákat, és ha jól emlékszem, akkor Kalocsa Róza az Illem könyvében megemlíti, hogy többször használt ilyen levedlet báli ruhákat azért már ne használjunk otthoni ruhaként, mert az már tényleg ciki, tehát hogy ezt azért már hanyagolni kellene. De valóban ez a rendje, tehát azért említi ő is, mert ez valóban szokás, hogy tényleg a végsőkig felhasználják ezeket az anyagokat, és nagyon érdekes például, ha volna kedves megmutatni azt a kockás ruhaderékből és szoknyából álló együttest, amit a Nemzeti Múzeum őriz. Nagyon érdekes például, hogy sok ruhaderekünk van a Nemzeti Múzeum textilgyűjteményében, és merőben kevés szoknyánk. Én ennek a egészen prózai okát abban látom, hogy a szoknyák ugye a korszakban nagyon bőek, tehát hogy sok alsó szoknyával minél nagyobb bőséget kívánnak elérni, és nagyon sok méter anyagot felhasználnak ezekhez a szoknyákhoz. És ezeket szépen felhasználták az otthoni takarékosság és belátás jegyében. Tehát ilyen kislányruhaként és blúzokként folytatták az életüket. Ezért van az, hogy nagyon kevés szoknyánk van, és viszont sok ruhaderekünk. Ez egy kivételnek számít, ez a nagyon szép együttes, az 1840-es évekből származik, és a Rédei családnak az egyik hölgy tagja viselte. Igazán jellemző a korszakra. Ha megnézzük az anyagát, akkor ez a kockás, vagy a Biedermeier korszakot idéző sejemszövet nagyon jellegzetes. A kockás mintát, a csíkosat, a virágmintásat kifejezetten keresték a hölgyek a korszakban. Nagyon sűrűn van beráncolva a szoknya a derékon, tehát tényleg rengeteg szövetet használtak fel hozzá. És a szoknya anyagából készült, ugye ez az összetartozó együttes. És ugye a magyar viseletre is egy kicsit reflektál ez a ruhadarab, mert ugye szoknyából és ruhaderékból áll. A ruhaderék ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy már nem vállat és ingvállat hordanak a hölgyek, mint például a 18. században, hanem ebben az időszakban már egybeépül. Tehát hozzávarják, bevarják a ruhaderékba az ujjakat is, tehát ekkortól beszélhetünk ruhaderékről. És ezen az öltözeten is megfigyelhetjük azt, hogy átalakítják a ruhákat. Azzal is találkozunk még koronázási díszruhák esetében is, hogyha például fölvették később is, már pedig ezek nagyon értékes ruhák voltak, tehát fölvették őket később is. 1867-ben használt koronázási díszruhát fölvettek a millenium ünnepségekre, meg negyedik Károly koronázására is, és bizony előfordult, hogy a család egy másik hölgy tagjára kellett átalakítani, vagy egyszerűen ki kellett bővíteni derékban. Tehát, hogy ez is gyakori megoldás volt, tehát hogy ezeket ki is bővítették egy kicsit, hogyha szükség volt rá. Ebben az esetben viszont azzal találkozunk, hogy vert csipkét vartak hozzá. Tehát eredetileg a vert csipke nem volt része az együttesnek, és a dekoltást övező gépi csipkét és az ujjakat is kicserélték. Tehát ugye ez a finom szövet, ez nagyon hamar elhasználódik, valószínűleg egyébként is valamilyen finom csipkéből, vagy finom patyolatszövetből lehetett, és ez hamar elhasználódott, ezt ki kellett cserélni. Mielőtt a múzeumba kerül a tárgy, már ugye a családban a változó igényeknek, vagy akár a változó divatnak megfelelően átalakítják ezeket a ruhákat. Tehát nagyon, nagyon érdekes, mert ha tudunk olvasni az öltözeten, akkor ezeket mind nagyon jól meg lehet figyelni.